Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Becsei Zsolt, közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára.
Jó estét!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Alapvetően külgazdasági szakértői minőségében van itt, és ennek a portpályán beszélgetünk a friss világgazdasági kockázatokról. Mai hír, hogy Indiával szemben az eddig 25%-hoz képest 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok. Donald Trump ezt azzal indokolta, hogy az orosz nyers olaj importja miatt történt ez a drasztikus lépés. Lehet-e még ilyenre számítani, és ezzel együtt ez mit jelent a világgazdaság egészére nézve?
Hát nyilván kétfelé kell válaszolni, az egyik az, hogyha csak Indiára veti ki, ugye ezt a úgynevezett másodlagos vámintézkedést, vagy vámszankciós intézkedés, vagy másokra is. Nyilván most Indiával kezdte, ugye Kínával még szerintem a háttérbe húzalkodnak, azért is nem jelent meg. Nekem a dolognak a figyelmeztetés jellege az érdekes, hiszen miközben mint az Európai Unió tagjai, ugye az oroszok ellen vagy 18, most már 19. szankciós csomagot készítjük elő, de az Unió nem gondolkozott a világgazdaságba, szankciókba, erősítésekbe, vámemelésekbe is gyakorlatilag minimálisan, ugye kínai autóknál jutottam ott, tehát inkább egy liberalizációs leépítése foglalkozik, Indiával főleg, hiszen most már aláírás előtt van egy nagyon komoly liberalizációs megállapodás Indiával. Tehát ebből a szempontból Amerika egyedülállóan járt el, mert miközben Európa, mondom, az oroszokkal nagyon kemény hadban áll, esélybe sem jut egy ilyen szankciós intézkedés. Másrészt még egyszer mondom, nyilván Indiát ez nagyon nem éri jól. Állítólag Modi miniszterelnök nem is válaszolt 4 vagy 5 telefonhívására Donald Trumpnak, hogy egyezkedjenek, mert egyelőre még nincsenek abban a helyzetben, és Indiának meg fog nehezülni nyilván több exportja, bár ő egyébként az áruexportban kisebb szereplő a világban, mint szolgáltatás exportban, tehát őnek az lesz a nagyon fájdalmas, ha ezt szolgáltatás exportra kapná meg. De minden esetre az azt jelenti, hogy az amerikaiak ezzel sem viccelnek. Persze mindig azt mondom, hogy várjuk ki a végét, hiszen ez a trumpi tárgyalási stílusnak is egy része, hogy így kényszeríti.
Igen, de ez mától hatályos.
Ez így van. Tehát ez
és ugye elindult. Kína, miként utalt is rá legnagyobb feltörekvő
piacok közé. Diszkriminatív is, már most, hogy ki mennyire orgazda az orosz olajvásárlásra, vagy szénhidrogén vásárlásra, és ki mennyire nem, de ezen is lehetne vitatkozni, hiszen az orosz energy szállítások révén szinte majdnem mindenki orgazda.
Ugye a lépés azért érdekes, mert Kína után India a második legnagyobb feltörekvő piac, és nyilván egy jelentős tétel lesz ez, és miként itt ellenhangzott, Kínával kapcsolatban még egyelőre kivárás van.
Így van. Ugye Kínával hát belengetett az amerikai elnök nagyon komoly vámokat, tulajdonképpen az egész vámháborút ő Kínával kezdte, mint fő stratégia ellenféllel. És én biztos vagyok benne, hogy például Alaszkában is, amikor Putyinnal beszélgetett, akár négy szem közt is, szóba került Kína. Tehát őnek én még mindig egy alapvető fontosságú szempont az, hogy Kína és a többiek, és az egész orosz válságot is azon a tükrön keresztül is nézi, hogy le tudja választani az oroszokat Kínáról.
Nézzük az orosz-ukrán háborúkkor ide kapcsolódó részét. Mi az, ami most kiolvasható, hiszen szinte naponta jönnek új fejlemények az ügyben?
Ez is nagyon érdekes, szerintem itthonról is nehéz, de valószínűleg Amerikában is megfejteni, vagy a világ nagy központjában is ugye Trump elnöknek a stílusát, hiszen az utóbbi napokban gyakorlatilag ő adta áldását annak, hogy ukránok nagy hatótávolságú rakétákkal orosz területeken, mélyen orosz területeken, sőt, lakossági területeken is hadműveleket folytasson, ugye ő mondta azt, hogy nem lehet egy háborút, még egy agresszor ellen sem csak védekezéssel megnyerni, tehát időnként, mint a foci meccsbe támadni is kell. És ez többen úgy is értelmezték, többek között szerintem az ukrán vezetés is, hogy akkor ez egy lehetséges dolog arra, hogy a Flamingo nevű saját fejlesztésű, de nagy hatótávolságú rakétákkal ő bemozogjon Oroszország területén. És ugye az is nagyon érdekes, szerintem az arról is a Trump minimum tudott, valószínűleg az európaiak is, hogy a kompresszorüzemeket, tehát a barátságkőolajvezetéknek a kompresszor állomásait is az ukránok bombázzák. Napokra alkalmatlanná teszik a működésre, hiszen ennek nem csak az a szerepe van, hogy nyugtalanítja az oroszokat, ugye ez az ukrán megmozdulás, hanem az is, hogy a belföldi ellátás szempontjából a finomítási képességeket visszavegyék az oroszoknál, és kialakuljon esetleg egy belső ellátási probléma benzinre vagy dízelalaj, mert nyilván Oroszországban mondjuk rá, hogy belátható időn belül sose volt, hiszen ugye egy olyan elágazás előtt bombázta le most legutoljára a barátságkőolajvezetéket, amelyik ugye Belorussziába is megy, és ott bérfinomítást hajtanak a beloroszok az oroszoknak végre, meg hát máshol is a finomítókat is el fogja kezdeni bombázni azért, hogy üzemanyag hiányt állítson elő, és egy belső elégedetlenség jelenje. Meg eddig az áruhiány, jó, drágább volt minden az oroszoknál, de nem volt áruhiány. Tehát ez egy új elem, amivel nyilván megpróbálják az amerikaiak szerintem áttételesen az oroszokat egy kompromisszumra bírni, és hát ugye most már azért körvonalazódik az is, hogy a különböző rendfenntartások, biztonsági garanciák ügyét is valamilyen módon rendezik, hogy az amerikaiak azt mondták, hogy ők már több pénzt nem adnak Ukrajnának, meg nem mennek oda katonákkal, de viszont háttér logisztikai támogatást azt valószínűleg adnak majd az európaiaknak. Úgyhogy itt körvonalazódik valami, de ez azt kell persze, hogy mind a két fél, Putyin és Zelenszky is azt érezze, hogy meg kell állapodni. Hát, hogyha két fél, mind a kettő fél nem érzi azt, hogy meg kell állapodni, akkor a háború folytatódni fog.
Azt nem tudjuk megmondani persze, hogy mikor lesz béke valaha is azon a részen, de mi az, ami a következő hónapokra nagyjából jósolható a tárgyalások kimenetele apropóján?
Hát ugye az, hogyha ha ukrán képességeket is javítják, ez, hogy engedélyeznek ilyen és olyan fegyvert, meg az amerikaiak bizonyos fegyverszállításokat is jóvá hagytak, tehát már Trump bőven. Tehát nem az előző ciklusból jön ez oda, és netántán ki tudnak egy olyan adókapukot újra fronton alakítani, hogy mind a két fél egy paralizált állapotba kerül, nem kerül előre, akkor lehet, hogy az év végére mégiscsak hajlandók egymással beszélgetni. De vagy hogyha Trump kiterjeszti a mostani indiai korlátozást komolyabb partnerekre, több partnerre is, ami az oroszokat azért megfogja, vagy legalábbis nehezebb helyzetbe hozza, mert nem csak drágábban tud akkor eladni, hanem akkor mindent feketén kell, hogy eladjon, ami azért még drágább, még nehézkesebb, akkor lehet esetleg erőlépés. Én mondjuk azt mondom, hogy a két fél, ha még mindig nincsen olyan közel a kimerültsége, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz, akkor még egy fél évig simán ilyen verdőni vészivattyúként előadosik egymást.
Van az a bizonyos 50 napos határidő Donald Trump által, amit Putyinnak adott. Azért az már ketyeg.
Az már ketyeg. Azt hiszem szeptember 2 volt eredetileg, amit még a nyáron adott. De hát azért mondom, hogy a Trumpnak a tárgyási stílusában benne van, vagy a személyiségében, hogy mindig cikázik azokkal, hogy kinek milyen ultimátumot ad, és hogy mutatja föl a mézes madzagot és a korbácsot.
Azonban az Európai Unió, legalábbis az Európai Bizottság részéről viszonylag egységes képet mutat a tekintetben, hogy továbbra is Ukrajnát támogatja, és úgy néz ki, hogy további pénzeszközökkel is.
Ez így van. Ugye hát van egy eredeti döntés, hogy a külföldön befagyasztott orosz vagyontárgyak hozamából is ugye finanszírozzák az ukránokat, most legutoljára a héten is azt hiszem 4 milliárd eurót utaltak nekik át. Tehát ebben én úgy látom, hogy az Európai Unió elég determinált, hogy...
Ez egyébként, hogy is olyan jogilag legitim, hogy egy Monakóban álló orosz milliárdosnak a jaktyát beolvasszák.
Beolvasszák, meg hasznosítsák. Meg a különböző vagyon elemeket, pénzügyi elemeket is itt lefoglalják, és annak a hozamait Ukrajnának adják. Hát ez nekem is azért magánjogilag rendkívül kétséges dolog. A vagyonbiztonság, meg minden szempontjában itt a nemzetközi magánjoga a diplomáciai érdekekkel ütközik. de egyenlőre senki nem mer szót emelni ez ellen, az amerikaiak sem emeltek ez ellen szót, hogy ezt mégis nem kéne Európának csinálnia. Amerikaiak is szokták ezt alkalmazni egyébként, különböző harami államok ellen. De valóban ez nem könnyíti a helyzetet.
Na hát, ha már itt vagyunk az Európai Unióban, nézzük a francia kormányválságot. Nem akármi zajlik ott, egyébként ez a francia tőzsdén is érződik, és hát a francia befektetési eszközök iránti felvásárlási kedv is kicsit megcsapanna látszik.
Igen, Franciaország szerintem egy mélyebb válság tüneteit mutatja, és időnként a Macron most majd a második ciklusának is a jó közepén van. Ugye neki lendült annak, hogy különböző strukturális reformokat hajtson végre. Hogy az egész sárga mellényes föllépés is még az első ciklusa alatt az annak volt köszönhető, hogy jövedéki adókat és egyébeket próbált emelni. Én azt látom, hogy a francia gazdaság talán az egyik legbetegebb Európában, bár nyilván most többen úgy gondolják, hogy a német meg az olasz is jó versenyben van ezért.
De erre kitérünk, de egyébként nem olyan rosszak a francia mutatók momentán.
Nem, de egyszerűen ugye mind a gazdasági növekedés terén, mind az államadósság leszorítása terén vannak problémái Franciaországnak, és biztos, hogy újabb strukturális reformokat kéne végrehajtani, de én úgy gondolom, hogy most már erre a Macron nem a következő két évben nem hiszem, hogy alkalmaz.
Tehát például a nyugdíjreformot nem tudták végrehajtani franciáknál.
Hát valamennyire csináltak, hogy egy alkotmányosan is megkérdőjelezhető reformot a második ciklus elején, hogy felemelték 64 évre az általános nyugdíjkorhatárt. Nálunk nagyon örülnénk, hogy ennyi lenne, lehet, de az biztos, hogy nagyon sok reformot és a rendes nyugdíjreformot is nem tudták végigvinni. Úgyhogy van gondott elég.
És egyébként ez a válság nem most kezdődött, tehát most tetőzési szakaszban van?
Igen, hát ugye a politikai válság megkezdődött tavaly az európai választás előtt, ugye amikor úgy határozott a köztársaság elnök, hogy nemzetgyűlési választást is ott beiktat egyet. Hát, ha akkor sikeresebb lesz a helyzet, ez nem nagyon jött be, és egy nagyon-nagyon nehéz faramuci koalíció működik ott, és gyakorlatilag addig tudott működni, vagy fog tudni működni, hogyha most itt szeptember 8-án bizalmi szavazás van, ameddig szerintem a Le Penék pártja ezt tulajdonképpen elfogadja. De ugye ott a Le Pent eltiltották a közszereplésre, tehát elvileg ő személyesen nem indult a választásokon. Én nem tudom, hogy most hogy fognak határozni, de az érdekes dolog, hogy az a összetákolt középkormány is, aki most kormány, az az első megszorító intézkedésnél már késbe szalad. Tehát nem tudott olyan hátteret kialakítani, hogy megértesse a politikai elittel, hogy erre szükség van. Tehát vagy visszalép, vagy pedig bizalmatlanság indítvány után esetleg újabb előrehozott választás lehet, de egyik sem bírítja a francia belpolitikai helyzetet szerintem.
Hát ugye a két nagy töm nagyon fejfelmenet volt a legutóbbi választások során.
Így van. Sőt, ugye árampólusú löpernékkel együtt, tehát azért mondom, hogy egy teljesen pat helyzet van.
És egyébként a francia társadalmat mennyire aggasztja és riasztja a mostani helyzet? Tehát, hogy a gazdasági mutatók tekintetében Németország, Olaszország az elmúlt évben pocsik abból állt. De nyilván a bázis egészen más.
Egészen más. Tehát én még egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy az olaszok, persze ez az én becsípődésem, de ugye az olaszok és a németek még tudják tartani az adósságrát, tehát az olaszok időnként csökkentik is, franciáknak pedig nő. Most már azért jócskán 100% fölött van az államadósság a GDP-hez mértán, és hát a adósbesorolások sem nagyon javul, tehát ők is inkább sodródnak.
Nézzünk át a szomszédba, máshol sem szólnak a hírek, miszerint véget ért a román gazdasági csoda. Ugye, tegyük hozzá, tematikus csatornában vagyunk, és azért itt már többször beszéltünk arról, hogy aggasztó jelek vannak a román költségvetésben, és ugye a hiány elszállt, és bár nagyon alulról kezdték az adósságrátát a románok, de folyamatosan emelkedik, és hát egy fogyasztásorientált gazdaságpolitika volt az elmúlt időszakban. Mi az, ami most kiolvasható a románok költségvetési kottájából a megszorítások mellett? Van-e strukturális elképzelés arra, hogy átalakítsák egyébként a gazdaságpolitikát?
Hát ugye a románok elérkeztek a falig, én magam is azt hiszem, hogy talán itt is, meg más fórumokon is már 2,5-3 éve elmondtam, hogy a román helyzet tartatatlan, és egyébként a román elit nagyon későn szülte meg azt a megoldást, ami idén nyáron megszületett, valószínűleg az utolsó pillanatban, hogy a Bovliba hajítás előtti utolsó pillanatban hoztak egy olyan kormányt és egy olyan kormányprogramot, hogy ezt meg kellett csinálni. Tehát még az elmúlt két évben is, ráadásul nem csak a költségvetés van rossz állapotban, hanem a külső fizetési, a folyófizetési méleg is, tehát ikerdeficit van. Annak ellenére, hogy a nagyöreg jegybankelnök, tehát már 40 éve ő az, azt hiszem, vezetésével próbálják a lejt stabilan tartani, de ennek ellenére az infláció most már igen jelentős. Nyilván ezzel, hogy áfákat és jövedéki adókat emeltek, az ugye azonnal átmegy az árakba, tehát azonnal inflációt gerjesztettek. Itt az a nagy kérdés, hogy valóban kihasználják ezt a helyzetet, hogy el tudják az ősszel kerülni a leértékelést, arra, hogy újabb strukturális reformokat hozzanak létre. Ugye korábban a nyugdíjrendszerben már léptek, de az egy túl költekező nyugdíjrendszer lett. Tehát inkább egy populista irányzat működött az elmúlt 8-10 évben. Ennek ellenére a román gazdaság szerintem, hogyha stabilizálni tudja magát, újra visszállt egy növekedő pályára, tehát nem arról szól a történet, hogy jóval mögénk esnek vissza, vagy meg a bulgárok fejlettsége mögé is esnének vissza. Ha ők egy 2-3 év alatt stabilizálni tudnak, akkor szerintem újra a növekedési pályára lépnek. És az nagyon érdekes, hogy még mindig nőnek, tehát annak ellenére, hogy elég szigorú intézkedéseket hoztak, meg mindig esélyük van arra, hogy például az idén gazdasági növekedésük legyen. Tehát én nem értékeném túl a drámát, de ezt meg kellett tenni, és nagyon későn tették. Meg az utolsó pillanatban, tehát megmondták nekik, szerintem a hitelminősítők, hogy ősszel le fogják őket bóvliba tenni, hogyha nem fogják.
Hát az pedig magával rántaná a gazdaságot.
Ők már egyszer egyébként a 2010-es válság körül megcsinálták a román társadalommal, tehát nem egy újdonság ez, hogy nem ugye az, hogy itt valahogy, mint nálunk, meg más közép-európai országban, hogy ott varázsolnak a pénzügyminiszterek, hogy elinfláljuk a jövedelmeket, meg egyebek. Ott egyszerűen 20-25%-kal megvágják a nominálisan a fizetéseket, és kész. Meg nyugdíjakat, és most is valami hasonló lépéseket tesznek, hogy nominálisan is vágnak. Ezt azért más nem csinálja meg ilyen direktbe, de a román társadalom ezt nyilván elfogadja, mert 10 évig meg erőn fölül kaptak.
Ja, és ugye ha felelvenítjük a régi emlékeinket, akkor ezt ugye annak idején sok terápiának is becéztük ezt a szituációt.
Nálunk is voltak ilyenek.
Igen, lengyeleknél, románoknál. A műsorunk első része letelt, azt ajánlom kedves hallgatóinak, hogy természetesen maradjanak velünk a továbbiakban is. Beszélünk arról, hogy talpra állt a német gazdaság, valamint itt van az IMF legfrissebb elemzése, ami szerint a világ 20 legnagyobb gazdasági közé kerülhet Lengyelország, és arról értekezünk, hogy jöhetett ez össze az első kelet-európai államnak, első posztkommunista kelet-európai államnak, úgyhogy érdemes az velünk maradni. A napvendége Becsei Zsolt, közgazdász.